hát itatódik, mégsem süllyed el. Sötétben ébredtünk, az ágy lábához letett két mobiltelefonon kis eltéréssel szólalt meg a csengő. Legkedvesebb dallamainkat állítjuk be ébresztőnek, és meggyűlöljük őket. Láthattuk egymás arcán, ahogy az ébredés mágnese összekapja széthullott vonásaink. Siessünk, mondtad, majd miután friss és gyors mozdulatokkal bevetetted az ágyat, hozzátetted, van még időnk. Átmentem a hűvös folyósón a fürdőszobába, és megmosdottam a kagylónál. Surranva igyekeztem visszafelé, a hunyorgó fényű konyhán át, ahol te már a szendvicseket csomagoltad. Hozzám ugrottál, megcsókoltad a vállam, aztán visszaugrottál. A vizes árak fölötti híd korlátjára egy férfi könyökölt, és mélyen kihajolt, hogy követni tudjon tekintetével egy akadozva sodródó cigarettás dobozt. A még friss levegőben benne volt a kánikula ígérete. Kissé ráléptem a lábadra, amikor jobbra tértem volna a tér irányába, de te egyenesen mentél tovább. Rövidítünk, mondtad. Hátsó utcákon siettünk. Ha az ember nem ismeri ki magát egy útvonalon, lendületet sem vehet kellőképpen, ezért belét karoltam volna, de tudtam, hogy feszélyez, ha az utcán egymáshoz érünk. Így csak annyit mondtam. Milyen kihaltak az utcák. Az állomás váratlanul bukkant fel egy sarkon, sokkal hamarabb, mint hittem. Ez volt a rövidítés értelme. Tulajdonképpen elég lenne az ismerős helyeket bejárni ismeretlen időpontokban, felelted. A monarchiabeli épület körül már nem volt hajnal, a mozgolódás láttán legalábbis az volt az érzésem, hogy egyszerűbben reggel lett. Sokan csak a külvárosig utaztak vonattal a gyárig. Ütögették egymáshoz a bokájukat a peronon, beszélgetés helyett. Te vásároltad meg a jegyeket, mert szerettél idegen nyelven megszólalni. Az üveglap mögött ülő nő azt mondta az üveglap aljába vágott egérjükba, ne gondolják meg magukat, mert akkor oda a pénzecske. Együtt hagytuk el a várost, mint egy káros szenvedélyt. A busz szüntelenül szóló rádiójából érthetetlen szövegű slágerek jelezték, hogy távolodunk. Hajunk a tarkunkra tapadt, nyakunkat elaludtuk egymás vállán. Ingemet ráterítetted egymásba kulcsolt kezeinkre. A bálna belső utasteret emberszag zsírozta ki. Körülöttünk levetett cipők, megoldott övek, a hosszas üléstől eldagadt lábfejek, mintha ezektől egy burok óvott volna minket. Éjszaka hosszasan áldogáltunk egy benzinkút pihenőjében. Egyesek leszálltak, mások a pállott melegben aludtak tovább. A hűvös levegő sem tudott magunkhoz téríteni egészen, félálomban üveges tekintettel meredtünk a sistergő gumiabroncsokra. A zsibbadt fényben olykor egymás felé rándultunk, de csak azzal a reflexzerű lendülettel, amellyel mások cigarettára gyújtottak. Ez volt a meghitt ismeretlen, az egymással telíthető kietlenség, ahol nagyobb felbontásban létezhettünk. Egy piros műbőrbe vonatos eszpresszóba tértünk be. A kirakatba tett növényekre virágmintás függönyök lógtak. A falakat lambéria borította. Az egyik sarokban gomolygó füstfelhő alatt nyugdíjas férfiak dominóztak, és zsíros kenyeret ettek. Volt köztük egy tolószékes is. Az étlapon bőséges választék, a hűtőben összesen 3 darab. Én édeset és keserűt, te sósat és savanyút kértél. Az asztal lapja fölött könnyű témákat adogattunk egymásnak, és lazán nevettünk hozzá. Az asztal lapja alatt a lábadhoz ért, és tántoríthatatlanul ott maradt a lábam. Libabőrös lett a cipőm bőre. Fizettem, de később kölcsönkértem tőled. Hazafelé gyalog mentünk, a hegyen át, Engem böfögni tanítottál. Egyre halmozódtak tartalékaim. Mintha rátűztek volna a tájra, mondtad. Színes lepke vagy, kartonlapon. Egy madár állt a levegőben, amíg lefényképeztél a száraz kórók között. Megnéztem a képet. Kiváló vagyok a kórók között, mondtam. Távolra el lehetett látni, a pára letörlődött. Bármeddig, bármeddig, visszhangoztad. A szigorú pontok kihulnak belőled, az ismétlés a te vízjeled. Sűrűn szedett vesszőkben nyilatkozik meg, amikor egy örömteli esemény átvilágít rajtad. Velük szeleteled, és osztod szét örömöd a melletted élők között. Az erdei úton sorokkal felelgettünk egymásnak. Régi, bejáratott fordulatokon tapogattuk ki a kanyarokat, hogy meg ne botoljunk. Amikor beértünk a házak közé, az aszfalton elengedhették magukat erősen tartó bokáink. Az elvétve elsuhanó autók reflektorában olykor megláttuk magunk mellett a másikat. Egy sündisznó billegett át előttünk, de meghalva közelgő lépteinket összegömbölyödött. Lehajoltam érte, hogy felvegyem és bevigyem a fák közé. Miattam azért aggodalmaskodtál, hogy megszúr, miatta azért, hogy mi van, ha nem is oda igyekezett. Ez a sündisznó jó jel, vontad le a következtetés mégis. Minden, ami jó, beillene jelnek, mondtam. Meglepett, holott tudtam, milyen kevéssel beéred. Albínó pávákat kerülgettünk egy kastély parkjában. Otthonosan járkáltunk a fűben, mezít láb. A lodzsák fölötti folyosón zárva voltak a tölgyfajtók, de a termekbe lógó csillárok súlyát az ablakokon át is éreztük. Másnap felkerekedtünk, és biciklivel mentünk át a szomszéd faluba, meglátogatni a középkori apátságot. A gyümölcsösök mellett vezető úton kigombolt fehér ingem úgy lobogott előtted, mint annak a mágiának a lángja, amelyen boszorkánynak kiáltott szentet égetnek. Az almafák alatt juhok legeltek, és válaszoltak, amikor bégettem nekik. Útközben megálltunk egy erdei játszótéren. A mérlekintán egyensúlyozva addig álltunk a levegőben, amíg egy kicsit hátra nem dőltem. Recitatívó. Két ember között barátság születik, ha már nem tudják nyomon követni, ki kinek tartozik és mivel. Valahányszor madár árnyéka a vízre vetült, hal úgy érezte, ha megpróbálná, repülni tudna. Az apátság kapujában megálltál és felsóhajtottál a toronyig. A kőfal mögött tisztább és élesebb volt a levegő. Felvetted a pulóvered. A lábam előtt egy K betű volt a kőbe vésve. A kerengő íveivel körülhímzett kertben nem működött az ivókút. A kávában meggyűlt esővízben egy szitakötő lebegett. Szétterjesztett szárnyai, akár csak a vízre borult vitorlák, átitatódtak, mégsem süllyedtek el. Egy fából faragott, gótikus tetejű madáretető úgy hívta fel magára a figyelmet, mintha a legfontosabb lett volna ezen a helyen. Csak az ágyások felől hozta néha levelek neszezését a könnyű szél. Felmentünk a fal melletti fedett lépcsőn, mintha keresnénk valamit. Előbb én jegyeztem meg mindent, aztán átadtam neked a helyem. Egy cellában faágy, fehér húzatba von tolpaplannal, egy asztalka és egy állvány, mosdótállal és vizes kancsóval. Jó lenne itt lakni, mondtam. Lesütötted a szemed, pedig egyedül voltunk. Az uzsonnánkat a nagy kertben, a stációktól félre eső padon fogyasztottuk el. Madár látta szendvicsek egymás új nyomaival. és enni adván a sokaságnak letörölte homlokáról a verejtéket, ezek után pedig ő maga is letelepedék egy terebélyes cédrusfa árnyékába, ahol megéhezvén egy hal felnyitásába kezdett. A halnak mellkasa egy dió keménységével álla ellent a körmök ostromának, de ő erőlteti, mert éhes vala, ezért egy kipattanó éles szálka megsebzi kezét. Látván ezt a közelben ülő Mária Magdaléna odalépett hozzá, hogy segítene. Reáhajolván ezért az ő kezére ajkaival felitatá a kibudjanó vért. Ő pedig ezeket gondolta magában. Ha egy ártalmatlan tetem így könnyűszerrel ejte rajtam sebet, miként vértezhetném fel magamat bensőm átható döfései ellen? A történtek után elkövetkező napon pedig érkeze a Mária Magdaléna házához egy rácsos ketrec, hasonlatos a ma énekes madarak kalickájához, amelyek dallal köszöntik a felkelő napot, légyen rabságuk bármi is sanyarú. De a ketrec, kinek kézbesítője nem mutatkozik, egy fehér galambot foglal a magában. A madárnak pedig egy kőomlás ereje lakoz a tekintetében, és bíbor kasmír szalag övezi nyakát. Az úr pedig az időtájt hiába keresi az ő országában, a szent lelket nem lelése ol. A fiú mellé mindig odarendelődtek a nyulai, amelyeket sosem látott senki, csak hallottunk róluk, hogy nyulakat tart a szobájában. A kollégium halljában, a fregolikon száradó ruhák és a tévéző fotelek állott otthonosságában láttam meg Göndör fejét, orcáin a mosolygödrök elelmélyültek. Azon a borús napon, amikor nem mentünk le a városba, hanem az apró szobába bevitt matracon barkóbáztunk, a halból zongora szó hallatszott. Egy darabig behuny szemmel feküdtem, amíg te a naplódba írtál. Tudtam, hogy semmit nem írsz le abból, ami valójában történik. Aztán megvartam a szandálom, ami a várdom macska kövein elszakadt. Amikor kimentünk a konyhába, hogy teát forrázzunk magunknak, a társalgón átvágva vettük észre őt a diványon, amint fejét a barátja ölében nyugtatta, és beszélgettek. Kedvesen üdvözöltek, pedig nem is ismertük egymást. Kicsit zavarban váltunk a leplezetlen meghittség részeseivé. Még sosem láttunk ilyet. Azt kellett éreznünk, hogy bizalmuk felszólít arra, hogy éljünk vele, hogy ugyanúgy éljünk vele, mint ők a mi jelenlétünkkel, mintha egymás tükörképei lettünk volna egy pillanatra. Később láttam az izmos karút, amint Chopin zongorázott tréningruhában. Ő volt a karbantartó és a kertész. Ajkad redői elsimulnak, ha árnyaim föléd hajolnak. Átgyalogolok a hídon, és újra ellátogatok a térre. Nagy tömeg van, az ideiglenes színpadon épp egy asszonykórus énekel népviseletben, a bámészkodók forralt bort és kolbászt fogyasztanak, mint azon a kirakodó vásáron, ahol a tömeg egymáshoz taszított minket. Idegen hátak falazásában megtaláltam hátra nyújtott kezedet. Ahogy sötétedett és a város tornyai egyetlen, cakkozott körvonalú árnyképpé álltak össze a tér körül, számunkra egyre világosabban derült ki rólunk valami. Ebben a kavalkádban nem találtam rá a föld alatti lejáratára, így egy kis utcán át eltévedtem a volt gettó környékére, ahol szombat lévén fekete kalapos, szakállas, szemüveges férfiak és kipás, pályeszes fiúk ünneplőben siettek az imaházba. Héberül voltak a feliratok is a nagy, romos házfalakon. Később felfedeztük a temetőt. Becsengettünk a gondnokhoz, aki gyanakodva méregetett bennünket ajtaja homályába visszahúzódva, amint a kaszálatlan fűben magas térdemeléssel kerülgettük a csigaházakat. Néhány kidőlt kövön kibetűzhető volt még a felirat a zsebedben hozott ABC-vel. Ahogy annak lennie kellett, a magánhangzók hiányoztak. Ez is egy gyakorlat volt. Szelidítés. Ahogyan én, Bildung, ahogyan te nevezted. Félelmeid tárházában, amelybe apránként vezettél be, a temetők is ott voltak. Nem húzódtál el akkor sem tőlem, amikor magad maradtál volna. Talán, mert testvér a testvértől nem tagad. Nincsenek tabuk a testemen, mert a lelkemben sincsenek tabuk, mondtad. És tenyerem lassan, tested gazdag felületén keresztül a szemérmedre vontad. Késő volt már, és egészen sötét, mire elindultunk világító hajú nagynénéttől, aki a szokásos figyelmeztetéssel bocsájtott utunkra minket, hogy a sötét fasort kerüljük el, és inkább a főutcán menjünk haza. Amikor kiértünk a lépcsőházból, arra bíztattalak, hogy mégiscsak a fasoron átmenjünk, ott rövidebb, és ha egymásba karolva egyszerre lépünk, kalandá alakul az, amitől félsz. Kis bizonytalankodás után eszedbe jutott, hogy mennyire szeretsz kivilágított ablakokba bebámészkodni, és a régi meglett bérházak sorában erre kiváló lehetőség kínálkozik. A sűrű lombok árnyékában láthatatlanok maradunk. A látottakból történeteket építesz fel, kitalálod, hányan lakhatnak a lakásban, ki milyen korú, mivel foglalkozik, milyen titkos szenvedélynek hódol. Az így kapott történeteket egymással kombinálod. Mintha a szobákban nem műfény világítana, hanem a kopott és kifényesedett bútorok sarkai, a szőnyeg ráncai, a kidörzsölt ülőkék, az abrosz hiányos rojtjai, a párkányra szúródott morzsák, lehullott törmelék vetülete. Én nem tudok történeteket kitalálni. Látni tudom magunkat ott az emeleten, a tágas konyhában, virágos házi köpenyben ülök az asztal mellett, és egy kéziratot olvasok. Mintha ráismernék saját kézírásomra, de olyan távolra nem látok tisztán. Az ernyős lámpa húzalon lóg két teás csésze fölé. Te éppen belépsz az ajtón, kezedben a gőzölgő kannával a hátam mögé állsz, és a vállam fölött meglesed, mit csinálok. Valamit olvasok, valamit írok, lehet, hogy épp rólad. Ettől már nem tartasz. Este van, lefekvéshez készülődünk. Együtt élünk. Amikor semmi újat nem tudok kitalálni, elmondom azt, amit régóta gondolok. A nappal letagadja az éjszakát, mondtam. Le, de nem meg, felelted. És megszorítottad a kezem. Sötét kamra. Ha lepihen, zárja be ezzel az ajtót, mondta a kalauz, és egy kis fémnyelvre bökött a fülke ajtaján. Egyedüli utas voltam az egész vonaton. Meleg volt, a fűtőberendezés szabályozó karja hozzáférhetetlen csonk. A szomszédban is próbálkoztam, de a kar sehol sem működött. Ameddig csak lehetett, lehúztam az ablakot. A határmenti állomáson fél órát rostokoltunk. Kérjük, a felszállást fejezzék be, harsogta egymás után többször is a hangos bemondó. Nem szállt fel senki, csak négy egyenruhás, Kézről kézre adták a jegyem és személyi igazolványom, aztán udvariasan jó éjszakát kívántak és leszálltak. Egyikük szalutált távozáskor. Arra gondoltam, mégiscsak négy férfi, hiába közalkalmazottak. Két határőr, két jegyellenőr. Leállt a motor. Ugyanolyan makulátlan csend lett, mint amilyen sötét. Aztán ütések fémes csattanása közelgett, és egy fluoreszkáló mellény imbolygott a ködben. A kocsi vizsgáló ellenőrizte a féktuskókat. Párnává göngyöltem a kabátom, és ráfeküdtem. A leolthatatlan villany zárkaszerűvé tette a fülkét, de elnyomott az álom, és csak nem sokkal érkezés előtt ébredtem fel. Nyomban eszembe jutott, hogy már másnap van, és kibonthatom az ajándékod, amit erre a napra szántál. Egy kis papírzacskóban csokoládéba mártott szárított gyümölcs volt. Mellette néhány sor, hangyányi betűiddel. Ezzel kezdtem a napot. Aztán megmostam az arcom a mosdóban, feszesre duzzadt a melegtől. Még sötét volt, amikor megérkeztem, és gyalogvágtam neki a városnak, hogy magamhoz térjek útközben. A lépcsőház ablakából hallgattam meg a himnuszt, ami ébresztőként szolgál a szomszédos kaszárnyában. Nem látszottak a jegenyékre erősített hangszórók, de tudtam, hogy ott vannak. Csak pár helyen égett a villany. Egy függöny mögött egy anya titkos készülődését véltem látni. Miklós nap volt. Hiányod gömbvillám, amely nem lel befogadó közegre, így mindenhez oda pörköl. Esténként kitapétázom a szobám falát a képeiddel, előhívom, kinagyítom és kivetítem őket. Életmódom a sötét kamra lakóé. Világítanak az előhívó cseppjei nyomán kifehéredett foltok. Túl exponállak. Most az a kedvencem, amelyen a nadrágod részletei annyira kidolgozottak, mert azon tökéletes élességű a szandálod is. A bőrszíjak a valósághoz hülyen fonódnak egymásba. Hogyan is emlékszem rád ilyen jól? A pedált hajtó balettesen lebegésszerű lábmozdulat talán szebb és finomabb is, mint amilyen a valóságban. És a bicikliző alak nagyon szelíden biccenti meg a fejét. Nincs benne sem sürgetés, sem idegesség. Elcsatolódott közös vérkörünként kering egy szúnyog szobáink között. Ülök az íróasztalomnál, még rajta vannak az első osztályos karcolások, vagdosások és festésnyomai. Nagyapám csinálta nekem, amikor iskolába mentem. Az ajtaját kulcsra lehetett zárni, megtanultam titkot tartani. Az öcsém felfeszítette a tetejét, úgy kutatott a fiókomban. Állandóan lelepleztük egymás titkait, és közben jobbnál jobb rejtek helyeket találtunk. Megtanultam átlátszóvá válni. Így a gondolataim láthatóvá váltak bennem. Most olyan, mintha a leckémet írnám, miközben neked írok. Mindig szerettem volna egy láthatatlan barátot, amilyen a többi gyereknek volt, a konyhaasztal alatt, az iskola föld alatti alagútjában, akivel titkos társalgást folytathatnék. Leveleket írtam, melyeket aztán feltekerve bedobtam a kanális tetőjükán, és apró tárgyakat gyűjtöttem, de nem jött értük senki. Mindenre most kapok választ, megérlelve, láthatóvá válva, amikor te feltűnsz. Nem tudom, rajtam kívül tud-e más valaki a létezésedről. Én nem tudok róla. Így tehát nekem vagy. A kép, amelyet elbeszélésed alapján rekonstruáltam, egy estén megállsz egy polgári bérház kivilágított emeleti ablaka alatt, és egy hegedűn játszó alakot nézel sokáig. Hangokat nem hallani, de a mozdulatok alapján felismered a darabot. Milyen pontosan emlékszel a nagykabátomra, mondod magadat felismerve. Nem tudok levonatot készíteni, ezért neked adom a negatívot. Úgy keltem fel az ágyból, és nyitottam ki az ajtókat az egymásba nyíló szobákban, mintha egy szemernyi meglepetést sem éreztem volna. Már nyitottam ajtót az üres utcának. Láthatólag többször várok valakit, mint ahányszor jön. Mást vártál? Kérdezted. Nem, mondtam. Gyorsan nyitottál ajtót. Miért? Meggondoltad magad? Még abban sem voltam biztos, hogy megnyomtam a csengőt. Én sem. Vagy megkérdezhetted volna, ki az? És mit válaszoltál volna? Kérdeztem, miközben kulcscsontodra zártam tenyerem. Nem tudom, felelted, hiszen sosem neveztük meg egymást. Kint szakadt a hó, én meg nem vittem magammal meleg ruhát. Felkínáltad a saját ruhatárad. Kiválasztottam magamnak egy pulóvert, és elindultam a városba. Meglepődtem, amikor távol létedben megéreztem az illatod egészen közelről, mintha belőlem áradt volna. Tele voltam nyitott ajtókkal, ablakokkal, és a húzat emiatt inkább otthonos, mint sem kellemetlen érzés volt számomra. Talán ez okozta, hogy eltévedtem a jól ismert helyen. Te ez alatt vásároltál egy nyomtatógépet, és mire megérkeztem, telerejtetted a házat apró képekkel. Ott voltam én is, a kenyérvágó deszka hátára ragasztva. Akkor láttam életemben először egy igazi japán haiku versképét. Aztán előhoztál néhány régi csizmát, hogy válasszak magamnak olyat, ami jó. A csillámló téli erdőn átvágva szánkózó családokba ütköztünk. Egy órás séta után elértük az erdős hegyekkel körülvett kopár domboldalt, ahová ellátszottak a völgyházainak sárga fényei. Közben sűvített a szél, és kavarta a havat. A lomtalanításon szerzett szánkót akartuk kipróbálni, de hoztál magaddal egy nájlonzacskót is, azt tömtett ki hóval, és siklottál le a domboldalon. Nagy szenzációt keltettél ezzel a felszereléssel. Sötétedéskor indultunk haza, az erdőn át. Otthon teát főztünk a szamovárban, és az állólámpa udvarában iszogattuk. Már akkor éreztem, hogy kell itt lennie egy szamovárnak, amikor még nem tudtam. Éjfélre lett kész az ebéd, pontban 12-kor elfogyasztottuk, miközben az ágyadon nyitva hagyott regényben is egy nagy éjjeli étkezéshez ültek le a szereplők. Amikor lehajtottad a fejed, hogy elmondj egy gyors imát, én az asztallapjára tett kézzel vártalak. A végén egymásra mosolyogtunk. Akár az improvizáló zenészek egy elkapott összhangzat közepette. Előttem nem kell megjátszanod magad. Nekem sem kell előtted. Mert nincsen bennem bizonyosság, csak otthonosság. És jól tudod, hogy én egy kissé istenfélős vagyok. De restellem ezt. Megállsz mögöttem, és beletereled a hajamba az ujjaidból álló nyájat. Te egy üstökös vagy, mondod. Neked nem is hajad van. Amikor a szélein átsüt a nap, olyan, akár az aranygyapjú. Leülsz a konyhaszékre, válladra kanyarítod a hajvágáshoz befogott konyharuhát. Először ollóval, majd hajnyíróval látok neki, hogy lefaragjam a fölösleget a gömbölyű formáról. Megerősödve állsz talpra, olyan, mintha kötelékeidből szabadítottalak volna fel. Lemész a ház mögötti beépítetlen területre. Ha a hátsó ablakból szemmel tartom a két épület közötti rést, időről időre feltűnsz benne egy pillanatra, ahogy többször körbefutod a pályát. Ezen a területen egy pár éven belül mozgó lépcső köti össze az emeleteket. Azt képzelem, hogy egy égi test vagy, amely nem körülöttem kering, ezért helyzetemből a mozgásának csak egy kis szeletét láthatom. De amikor szemem elől eltűnve, kisvártatva betoppansz, és égő arcod az enyémhez szorítva pályáink keresztezik egymást, a hőátadás iránya viszonylagossá válik. A test már összefüggőbben beszél. Befordulok a fal felé, úgy várom érkezésed. Ünneplő pizsamádban közeleksz, a veled egyé vált második bőrödben, amely ciklusonként megérik a vedlésre. Megsimogatsz, és azt suttogod forró levegővel. Bocsáss meg, hogy mindig ezt akarom. A bizalom jele, nem a bujaságé. Levedlett bőröd átlátszó és törékeny. A besütő hold átvilágítja ostyás halmait. Olyan, akár egy sivatagban landolt ejtőernyő. Valaki le akart festeni téged, de neked a városban volt dolgod, és nem tudtál a modellkedésre időt szakítani. Megkérdezted, nem volna-e kedvem helyetted ülni. Hiszen mindegy, hogy te vagy én, mondtad. Megérkezett a festő, és én leültem a nácékbe, amit országokon át hurcoltunk magunkkal, mert valaki ráunt, pedig szép volt. Egy világos drapéria kell a háttérbe deríteni, mondta a festő, miközben félrehajtott fejjel méregetett. Hátranyúltam, és kihúztam az ágyból hosszú fehér hálóinged. Tökéletes, mondta. Felakasztotta a létrára, és neki látott felvázolni. Szembeültem az ablakkal, az ég stabil volt. A földön inogtak, lengtek a lombok. A tető cseréphíjaiban villogó üvegekről gyerekkorom utcái jutottak eszembe, az alföldi város házfalain a csillámpala, amelyet alkonyati sétákon egy dobozkába gyűjtöttem. Anyámat kértem meg, hogy körmével darabkákat pöccintsen ki a vakolatból. A beszerzőkörút volt az izgalmas, a pikkelyek fénye már megtört a dobozomban. Aztán arra gondoltam, hogy ha döntés elé állítanának, vajon mit választanék? Inkább laknék egy szép házban, amelyből egy csúnya házra látok, vagy egy csúnya házban, amelyből egy szép házra látok. Úgy gondoltam, hogy a csúnya házat választanám, azt tenném otthonossá, és a szépet nézném egész nap. A szemed cserebben, mondta a festő. Ez ritka. Mások sokat mozognak. Szünetben kézbe vette rólad készült rajzom. Ez bosszantott. Valakihez hasonlít, mondta. Persze azon kívül, akit ábrázol. Én meg egyszerre várni kezdtem, hogy elmenjen már. Hogy jön ahhoz, hogy rólad valaki más jusson eszébe? Végül arra a következtetésre jutottam, hogy annak, aki a látványt igyekszik megragadni, valamelyes felületességre kell törekednie. Keljünk fel, mondod minden meggyőződés nélkül, inkább bíztatva magad. Este zenét hallgattunk, a fonott székben ültél, én a cserépkályhát támasztottam. Egyre többet jelentenek nekem a hibák, ez jutott eszembe, és talán ki is mondtam, mert válaszoltál. Gyerekként bármibe fogtam, úgy éreztem, rosszul sikerül. Hogy semmi nem olyan lesz, amilyenre szeretném. Később a gyakorlat birtokában már megvalósítható volt a szimetria is, az egyenletesség is. A hiba ínyenc falatként bontotta meg a bejáratott ízeket. A második partita első részében van egy visszatérő, magas fekvésű hang. Kérdőjel vagy ingerpont, amit csak felvont szemöldökkel lehet kiénekelni. Ismétlődésére vársz, mégis meglep. Mint a hideg víz, amelyre csak a tudatoddal vagy felkészülve, a tested levegő után kap, és összerándul a soktól, ha megmerítkezik benne. Jön a hang, megsebez, és ez gyönyörűséggel tölt el. A hiba és a véletlen két különböző dolog, mondtad. A véletlen lehet tökéletes, a hiba pedig csak helyén való. Egyet értettem. Keljünk fel, unszolsz szeliden. De aztán mégis vevő vagy rendbontó javaslatomra, hogy inkább írjunk egy fúgát. Hétköznap reggel, amikor a félhomályban odamész a szekrényhez, hogy felöltöz, hálóinget falában világít tested Lichthofja. Délben, amikor hazajössz a napfényben, már tudom, hogy milyen a készülődés. Ismerni kezdem ruháid, tudom, mikor öltözöl tetszeni, mikor lepleződni. Ismerem viseltességedet és csillogásodat. Miért van, hogy a mesztelenség az, amit legutoljára merünk elképzelni a testen? Amit legutoljára ismerünk meg egy testen? A fogorvosnál, fogínyemről felemelt ajakkal ébredtem rá arra, hogy egy csontváz vigyora van minden mosolyom mögött. A strand átforrósodott mólóján fekszem. A szálkás szürke deszkán sófoltok ütköznek ki, miután a rácsepegett víz elpárolog. Figurák rajzolódnak. Ujjaim résein átlátlak, ott lebegsz a víztükör tárgylemeze és az ég fedőlemeze között. Vonattal érkeztünk a falu megálló helyére, aztán gyalogolnunk kellett. A száraz füvek alig látható karcolásait csípte lábszárunkon a víz sója. Te elemedben érezted magad az árnyék nélküli réten is. Az volt az érzésem, hogy szándékosan teszel fölösleges mozdulatokat, hogy egészen kimelegedj, és még jobban essen a hideg víz. Fekszem felhorzsolódva az emlékezést jelentő deszkákon. A nap felé fordulok, hogy képeket hívjon elő belőlem, de túlkapásba esem, mert nem látom őket elég élesen, így kifehérednek és kiégnek. Pernyés szélű lyukak maradnak a helyükön. Körültapogatom őket, beléjük nyúlok. Mélyek, forróak. Kifekszel mellém, lélegzeted frissen ropog. Kinyújtózol, és ráejtett kezed az arcomra. Megnyitom alattuk ajkaim, az ujjak hegye hűvös. Árnyékot tartasz, borogatást a fényre. A vízben megkérsz, hogy legyek vízi hulla. Mély lélegzetet veszek, és fejembe lelógatva felhasalok a vízre. Ne így, fogod meg a vállam. Feküdj hanyatt, ki akarlak menteni. Óvatosan átkarolod a nyakam, és lassan kifelé úszol velem. A sós vízben papírkönnyű a test, nem kell tartani, csak terelni. A mólóhoz érve cserélünk, én feltámadok, te pedig elernyedsz a karomban. Hazafelé kikönyöklünk a vonatablakon, hajunkat megszárítja a szél. A töltés tövében megvillan egy fél kutyatetem. Hallgatok róla. Este égő bőrömre joghurtos pakolást javasolsz. Bizsergetően hűt, ahogy óvatosan bekensz vele. A saját arcod is bemeszeled. Mozdulatlanul várom, hogy rám száradjon, anélkül, hogy megrepedezne. Úgy festünk, mint két szobor. Eszedbe jut, hogy mivel fűszerezhetjük a mozdulatlanságot. Előhozod a Szent Ivánéi álmot. A feladat, hogy rezzenéstelen arccal olvassuk fel a mesteremberek színjátékát. Rést formálsz az ujjaid között, azon át beszélgetünk. A fal messze savanyú, résében édes nyálak keverednek. A nyára kiürített iskola tantermében életnagyságú reprodukción a költő szétszaggatott inge. Patyolat volt, barna vérfoltokkal. A szobrász, aki széttépte a kabátját, miután a kedvese saját testmelegével kibélelten visszaadta neki. Aztán váratlanul elém kerül a szépségével híressé vált színésznő utolsó fényképe, a rendőrségi, amelyet a hullaházban készítettek róla. Nem akarom látni, de minduntalan meg kell néznem újra. Meg akarom érteni az átváltozást. Az ondorált hajfürtöket meglátni a csapzottá vált csimbókokban, a széles mosolyt a petyhütten elernyett hullafoltos arcbőrben, és a kisemmizett testben rajta kapni magát a tenyésző halált. csak ugyanannyira látható, mint az élet egy élő testről készült fotón. Az ágyad, ez a puha és meleg fészek sem tudja kizárni a csontosodó bizonyosságot, hogy minden romlandó. Vigasztaló hangod azonban beolvasztja vívódásaim, akár kohó az elgörbült patkószegeket. Ne keresd a homály rémeit, mondod. Ez valóságos fényűzés. Érd be azzal, ami van. Amíg Eneász Trója pusztulásáról beszél, Didó aközben szeret bele.